Tehát akkor még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és a mai alkalommal, a mai délelőtt folyamán én egy ószövetségi történetről szeretnék beszélni, ami, és szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, egy olyan történetről, aminek szintén, mint ahogy rengeteg történetnek az Ószövetségben, napjainkra is kimondottan a vég idejére szóló tanulsága van. Ugye Pál apostol egyértelműen azt írja, hogy mindezek megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. És ez a történet Gedeon története. Az utóbbi időben többet foglalkoztam ezzel a történettel, és ennek a történetnek szeretném, hogyha a legfontosabb tanulságait áttekintenénk, és nem magát az egész történetet lépésről lépésre, mert én hiszem, hogy mindannyian ismerjük a történetet, hanem csak egy-egy mozzanatot szeretnék kiragadni, azokat a mozzanatokat, amelyek nekünk most a napjainkban és az előttünk álló időszakra vonatkozóan kimondottan fontosak, és hatalmas bátorítás, figyelmeztetés és tanács ami számunkra. Egész röviden csak az előzményeket, ugye a honfoglalás utáni korban vagyunk, Józsué vezetésével Izrael népe elfoglalja az ígéret földjét, a Kánaán földjét, és Józsué egész életében a nép Istennek szolgált. De a következő nemzedék már elfordult az Istennek a szolgálatától, és sajnos bálványimádásba merült, és a Bírák könyve második fejezetéből a 10-től 13-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Bírák könyve második fejezetének a 10-től 13-ig terjedő verseiben a következőt mondja az ige. És az az egész nemzetség, mármint a Józsué nemzetsége gyűjtették az ő atyáikhoz, és támadott más nemzetség ő utánuk, amely nem ismerte sem az urat, sem az ő cselekedeteit, melyeket cselekedett Izraellel. És gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, mert a baáloknak szolgáltak. És elhagyták az urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéből, és más istenek után jártak a pogány népek istenei közül, akik körülöttük voltak, és azok előtt hajoltak meg, hajtották meg magukat, és haragra indították az urat, és elhagyták az urat, és szolgáltak a Baálnak és Astarótnak. Talán csak ennyit szerettem volna az igéből most felolvasni, és éppen ezért az Isten különböző büntető ítéletekkel, csapásokkal látogatta meg őket, és ezeknek az ítéleteknek ugye az volt mindig a rendeltetése és célja, hogy közelebb vigyék a népet hozzá, hogy visszavezessék a népet Istenhez. És nézzük meg, hogy az egyik ilyen büntető ítélet volt az, hogy a midianitákat az Úr megengedte, hogy 7 évig gyötörjék Izrael népét. Tehát 7 éves gyötrelem volt a nép, Izrael népén, és ekkor szabadulásért kiáltottak és könyörögtek az Istenhez. És az Isten támasztott szabadítót Gedeon személyében. Tehát az Úr elhívta Gedeont arra, hogy ebben a helyzetben rajta keresztül szabadulást tudjon vinni a népnek. És nézzük meg itt a történetnek, mint ahogy említettem, egy-egy mozzanatát szeretném, hogyha megemlítenénk, és nézzük meg mindjárt először a 6. fejezet 14-től 16-ig terjedő verseit, amikor az Úr megszólítja Gedeont. És nézzük meg, hogy ebből a részletből mi az a tanulság, amit leszűrhetünk a saját életünkre, és ami elengedhetetlenül fontos az előttünk álló időben. Így olvasom. És az Úr hozzáfordult, és mondta, Bírák 6.14-től 16-ig, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből. Nem, de én küldelek téged? És mondanék, Gedeon, Kérlek, Uram, miképpen szabadítsam meg az én népemet, Izraelt. Imé az én nemzetségem a legszegényebb Manasszéban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És mondta néki az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Álljunk meg itt mindjárt ennél a történet részletnél. Mi az a jellemvonás, ami látszik Gedeonnak ebből a válaszából, és ebből a párbeszédből kiviláglik? Mindenek felőtt azt kell, hogy mondjuk, hogy a mélységes alázat, az alázat a magának a semmire tartása. Hiszen az Isten egy olyan feladattal bízza meg Gedeont, ami egyszerűen emberileg felfoghatatlan. És Gedeon azt mondja, hogy én vagyok a legkisebb az én atyám házában, a mi nemzetségünk a legszegényebb. Hát én ezt a feladatot, hát Uram, hát hogy gondolod? Hát ez lehetetlen. Szeretném megállni, és az első párhuzamot szeretném, hogyha megtalálnánk. Szeretném kérdezni, hogy az Úr bennünket nagy feladatra hív el, és bízze meg bennünket olyan feladattal, amire nézve azt mondhatnánk, mint Gedeon, hogy hát bennünket, hát engem, Uram. És most lehet, hogy amit kimondok, lehet, hogy nem fogtok vele egyetérteni, de azért én valahogy mégis kimondom, hogy a gedeoni megbízatásnál nagyobb megbízatást akar nekünk az Úr adni. És méghozzá mi ez a megbízatás? Hogy itt most Jézus eljövetele előtt az egész világon megszólaltatni az evangéliumot, és azt akarja, hogy valóban mielőtt ő visszajön, az ő népén keresztül minden egyes emberhez eljusson a tiszta üzenet, hogy az emberek választani tudjanak jobb és bal kezük között, az igazság és a hamisság között. Szeretném megkérdezni, hogyha erről gondolkodunk, akkor mik azok az érvek, amik eszünkbe jutnak? Hát Uram, hát engem és minket? Hát itt lakunk Magyarországon, körülbelül 10 millióan, jó, már nem vagyunk annyian, de közel 10 millióan, és hát itt vagyunk egy pár százan. Hát hogy? Hát hogy lehet minden emberhez eljutatni? Hát maroknyinál is kevesebben vagyunk. Nagy feladat? Hatalmas feladat. De nézzük meg, az Úr, amikor Gedeonnal beszél, mit mond? Két gondolatot szeretnék csak megemlíteni. Azt mondja, hogy menj el ezzel a te erőddel, ezzel a te erőddel, ezzel a te gyenge semmi erőddel, menj el ezzel a te erőddel. Azért én küldelek téged, ezzel a semmi erőddel. És utána mit mond a 16. versben? Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Menj el ezzel a te semmiségeddel, ezzel a te erőtlenségeddel, és én leszek veled. Itt szeretnék olvasni egy idézetet a Pátriárkák és Próféták című könyvből a következőképpen. Figyeljük! Először a 607. oldalról, nem tudom kinek milyen könyve van, én ezt a könyvet szoktam általában a Pátriárkák és Prófétákból használni, ennek a 607. oldala, de egyébként az első Bírák című fejezetből fogok néhány idézetet olvasni. Az idézetnek az első gondolata a Biblia vers beidézése, a példabeszédek 15.33, hogy a tisztességnek előtte jár az alázatosság. És utána így olvasom. Az Úr azok által tud a leghatékonyabban cselekedni, akik leginkább tudatában vannak saját elégtelenségüknek, és akik benne bíznak, mint vezetőjükben és erejük forrásában. És utána figyeljük a következő mondatot. Ő erőssé teszi őket azzal, hogy erejét gyengeségükkel egyesíti, és bölcsé azáltal, hogy bölcsességét tudatlanságukkal párosítja. Tehát az Isten így küld el bennünket. Ha Gedeon azt mondta volna, hogy Uram, már régóta vártam, hogy engem küldjél el erre a feladatra, Gedeon nem lett volna erre alkalmas. Nézzük meg végig a Bibliában, amikor az Isten valakit hatalmas feladattal akar megbízni. Figyeljük meg, hogy az emberek, az igazán Istennek, az Isten szíve szerint való emberek, azok mindig szinte visszariadtak a feladattól. Gondoljunk Mózesre. Mózes a végén hová jutott már? Az úrnap már a végén azt mondta, hogy Uram, küldj, akit akarsz, csak engem ne. Ott a párbeszéd végén. És a végén mégis elfogadta, elvállalta a megbízatást, és az Isten micsoda hatalmas módon tudta őt felhasználni. Vagy nézzük meg egy Jeremiást. Mit mondott? Hát engem, Uram, hát ifjú vagyok én, hát miben fognak engem tekinteni? Azt mondja, nem, menj el, én bízlak meg téged, menj el, én küldelek téged. Ne mondd, hogy ifjú vagy. És sorolhatnánk még bibliai példákat. Igen, de éppen ez a magunknak semmire tartása, az igazi alázat. Hadd mondjam, nem a képmutató alázat, az a fajta alázat, amikor az ember alázatoskodik, hogy ó, hát igen, én szegény, bűnös ember vagyok, de azért az ember lelkében ott van az a mégis, hát azért mégiscsak vagyok valaki. Nem, amikor az ember érzi igazából a semmiségét, akkor válik alkalmassá a nagy feladatra. Miért? Mert hogy fogalmaz Pál apostol? Mit mond neki Jézus Krisztus? Az én erőm mi által végeztetik el? Erőtelenség által végeztetik el. Mert az Isten akkor tudja az ő erejét párosítani a mi gyengeségünkkel. Akkor tud bennünket megerősíteni, ha benne bízunk, és nem magunkban. Menjünk tovább a következő pontra, és nézzük meg ezt a pontot kicsit részletesebben, mert talán ez lenne az egyik leglényegesebb pont, mindegyik az, de talán nagyon-nagyon fontos pontként értékelem ezt, amikor Gedeon, amikor elfogadja a megbízatást, de mégis mit csinál az Istennel, mit mond az Istennek, vagy hogy fordul az Istenhez? Jelet kér az Istentől. Gedeon jelet kér. Az Úr mindjárt ad egyébként neki egy jelet, amikor az oltárt, tehát az égő áldozati, talán olvassuk is el azért az igét, spórolni akartam veled, azért hadd olvassuk el. A 6. fejezet 17. versében azt olvassuk, mondta Gedeon ugye az Úrnak, ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, kérlek, adj nékem valamely jelt, hogy te szólasz én velem. És akkor ezek után jön ugye a jel, az Úr adja neki a jelet, ugye, hogy amit kitett a kőre áldozatot, ugye azt a tűz pillanatok alatt megsemmisíti. De hadd kérdezzem meg, Gedeon megáll ennél az egy megerősítésnél, hogy tényleg az Úr küldte előtt? Nem. Utána jön, emlékszünk rá, az a kétszeres próba is ott a gyapjúval, hogy kiteszi a mezőre, egyszer a körülötte levők legyenek nedvesek, és a gyapjú legyen szárad, és utána fordítva. Tehát három ízben kér jelt Gedeon, hogy valóban ez az ő megbizatása, ez az ő feladata. Szeretném megkérdezni, hogy ezt szerintetek az Úr rossz néven vette Gedeontól, hogy ennyiszer kért megerősítést, vagy nem vette rossz néven? Meggyőződésem szerint nem vette rossz néven. Miért? Azért nem vette rossz néven, mert Gedeon a jelkérést az isteni szabályok szerint, az igében lefektetett szabályok szerint, ami az ő idejében még nem volt ennyire nyilvánvalóan az igének a része, de az egész isteni gondolatmenettel és az ő lelkével összhangban kérte a jelet. És erről szeretnék most szólni, hogy a mi életünkben, a nehéz helyzetekben, a kritikus döntések előtt mi kérhetünk, kérhetünk-e jelet az Istentől, vagy nem kérhetünk? És ha kérhetünk, azt milyen módon kérhetjük? Mi a feltétele mindennek? Én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunkat érintő kérdés, mert mindannyian kerültünk már ilyen helyzetbe az életbe, hogy válaszút előtt állottunk, és nem tudtuk igazából, hogy mit döntsünk, és valamilyen jelre vártunk volna igazából, hogy megbizonyosodjunk az utunk felől, hogy mit válasszunk. És szeretném akkor sorolni ezeket, hogy mik azok a kritériumok, aminek alapján az Isten igazából tud bennünket jelek által, élethelyzetek által, de konkrét jel vagy válaszadással segíteni. Az első, amit csak egy mondattal szeretnék megjegyezni, mert az előbb már kitértünk rá, a mély alázat. Tehát Istenhez fordulni, csakis a magunk semmiségének a teljes tudatában, és ugyanakkor abban a mélységes tudatban lehet, hogy az Isten ismer engem, ő tudja, hogy nekem mi a válasz, mert hadd mondjam, az Istentől jövő válaszok ilyen értelemben nem egyformák, ez nem olyan, hogy a falra fölülre ki fogja neked írni, hogy ez és ez a megoldás. Hanem amit én érzékelni tudok, a személyes kapcsolatom, ahogy az Istennel alakult, amilyen vagyok én, az Isten úgy tud nekem jelt adni valamilyen módon, vagy ha konkrétan valamit kérek, vagy valamilyen módon, de jelt adni, hogy igen, megbizonyosodni, hogy mi az ő akarata, mélységes alázat. Nézzük meg a második szempontot, a 25. Zsoltár 12. versével kapcsolatban szeretnék egy gondolatot megjegyezni. Azt mondja a 25. Zsoltár 12. verse, kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Figyeljük! Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Tehát az Isten félelem lelkülete és magatartása az, ami lehetővé teszi, hogy az Isten nyilvánvalóvá tegye az akaratát mielőttünk. De hadd kérdezzem meg, mit jelent az, hogy az Isten félő magatartás az micsoda? Mit jelent az Isten félelem? Az Isten félelemnek a magatartását, én ezt nagyon sokszor szoktam említeni, lehet, hogy már tőlem ti is hallottátok, már Győrben is említettem, akkor elnézést kérek, de én ezt nagyon fontosnak tartom. Az Isten félelem magatartását én leginkább Mózes első könyvében látom a definícióját szinte, amikor az Úr azt kéri Ábrahámtól, hogy áldozza meg az ő fiát Izsákot. És akkor, amikor Ábrahám ezt kész megtenni, már ott van Mória hegyén, már Izsák meg van kötözve az oltáron, és emeli föl a kezét, hogy megtegye azt, amit az Úr kért, akkor milyen hangot hall hatalmas erővel megszólalni? Megállj, ne tedd! Mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Tehát mi az Isten félő magatartás lényege? Hogyha én megismerem az Isten akaratát, akkor függetlenül attól, hogy én mit érzek, mit gondolok, vagy nekem mi lenne a jó, az én egyéni érdekeim mit diktálnak, de én akkor is az Isten akaratát akarom követni. Ez az Isten félő magatartás. És nézzük meg, mit mond. Kicsoda az, aki a féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. Gondoljunk bele abba, hogy például egy történetet szeretnék csak megemlíteni a Szentírásból ezzel kapcsolatban. Egy olyan történetet, amit én úgy érzem, hogy bizonyos értelemben ritkábban szoktunk idézni, és ritkábban szoktuk végig gondolni. Azt mondja Jeremiás könyve 42. fejezete, Jeremiás könyve 42. fejezetéhez lapozzunk, és itt is egy olyan történetet fogunk látni, ami tökéletes példája annak, hogy az ember mennyire be tudja magát csapni, és hogy az ember szívének az érzései, a szándéka milyen sokat számít az Isten előtt, nem csak a kimondott szavak. Nézzük meg Jeremiás könyve 42. fejezete, a következőt mondja a másodiktól terjedő versekben. Röviden az előzményekről, túl vagyunk már három hadjáraton, amit Nabukodonozor vezetett, fogságba vitte Izrael népét, és ott maradt Júdában, Jeruzsálemben egy maroknyi kis embercsoport. Jeremiás próféta is ott maradt velük, őt sem viszik el fogságba, ugye Dániel és Ezékiel próféta fogságba kerül, de Babilóniában van, de Jeremiás próféta ott marad, és ez a kis maroknyi nép elhatározza azt, és az a feltett szándékuk, mivel félnek a babiloni királytól, hogy visszamennek Egyiptomba, azaz elmennek Egyiptomba, és az egyiptomi fáraótól fognak majd segítséget és védelmet kérni Nabukodonozor ellen. Ez volt az ő gondolatukban. De nézzük meg a 42. fejezet második versében, elmennek ugye Jeremiás prófétához, és ezt mondják neki, Hallgasd meg alázatos kérésünket, és könyörögj érettünk az Úrnak, a te Istenednek, minden maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid jól látnak minket. És jelentse meg nékünk az Úr, a te Istened az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És mondta nékik Jeremiás próféta, meghallottam. Imé én könyörgök az Úrnak, a ti isteneteknek, a ti beszédetek szerint, és mindazt, amit felel az Úr néktek, megjelentem néktek, és el nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig mondták Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaztanú bizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mihozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára, amelyért mi téged őhozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen nekünk, mert mi hallgatunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára. Szeretném a következőt kérdezni, hogy ez a kérés, hogy mutasson az Úr nekik utat, mennyei vezetést kaphassanak, ugye a prófétán keresztül, hadd kérdezzem meg, hogy ez milyen kérés volt a nép részéről, hogy fogalmazták meg ezt a kérdést, vagy kérést. Hadd mondjam, ennél szebben talán nem lehet megfogalmazni, nem? Gyönyörűen, alázatosan. Hadd kérdezzem tőletek, hogy mit jelent az a hatodik versben, hogy ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Miért mondják azt, hogy ha jó, ha rossz? Ezzel azt akarják kifejezni, ha az ő számukra, az ő elgondolásaikkal kedvező vagy nem kedvező, vagy azok annak kedvez vagy nem kedvez, akkor is ők hallgatni fognak az Úr szavára. Csak mondja meg az Úr, és nyilvánítsa ki egyértelműen az akaratát. Erre a következőt olvassuk a hetedik versben, hogy 10 nap múlva szólt az Úr Jeremiás prófétához. Nem olvassuk az egészet, a 11-12. Verset nézzük meg. Mi az üzenet lényege? Ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek. Ne féljetek tőlük, azt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak és megszabadítsalak titeket az ő kezéből, és irgalmasságot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzátok, és lakni hagyjon titeket a ti földeteken. Szeretném megkérdezni, hogy homályos beszéd, titokzatos beszéd, vagy egyértelmű beszéd. Ennél egyértelműben az Úr nem nyilváníthatja ki az akaratát. Vigasztalja őket, bátorítja, erősíti őket. Ezek után nézzük meg a történet végét, a 20. és 21. verset. A közbeveső verseket majd olvassátok el, mert érdemes az egész fejezetet végigolvasni újból. Ezt olvassuk. Jeremiás így szól a végén a néphez, mert magatokat csaljátok meg a ti szívetekben, mert ti küldöttetek engem az Úrhoz, a ti istenetekhez, mondván, könyörögj az Úrnak, ami Istenünknek, és amint szól az Úr, ami Istenünk, úgy jelentse meg nékünk, és akképpen cselekszünk. Mikor pedig ma megjelentem néktek, nem hallgattok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára, és egyáltalán azokra, amelyekért engem ti hozzátok küldött. Hadd kérdezem meg, mitől fordult meg a nép? Az elején azt mondták, hogy ők bármit mond az Úr, ők azt fogják cselekedni. Mi fordította meg az ő szívüket? Mi fordította meg? Vagy az ő gondolataikat? Inkább ezt mondanám, az ő gondolataikat. Az, hogy ők nem tudtak elszakadni a saját elképzeléseiktől. Ők a saját elképzeléseiket akarták megvalósítani, és ehhez akarták kérni az Isten beleegyezését, az Isten jóváhagyását akarták szinte kierőszakolni a saját maguk elgondolásához. Van egy mondat, amit nagyon-nagyon szeretek, rengeteg ilyen mondat van, tehát hát az egész Ellen White irodalom csodálatos, de vannak ilyen mondatok, ilyen aranymondások szinte, és egy ilyen aranymondást szeretnék megemlíteni. Ellen White azt írja, hogy amikor kéréseinket az Úr elé visszük, ne feledjük el énünket is otthagyni a kereszt lábánál. Tehát amikor a kéréseinket odavisszük, az énünket is hagyjuk ott a kereszt lábánál. Mennyire könnyű egy imádság végén kimondani azt, hogy Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. Csak mutass utat, valami jelet kérek, mutass utat. És akkor ezek után mi történik? Az ember mégiscsak ragaszkodik, amikor lát valamit, mégiscsak ragaszkodik a saját önmaga által elgondolt dolgokhoz. Igen, miért? Mert az ember nem tette le az énjét a kereszt lábánál. Talán még csak egyetlen egy gondolatot szeretnék itt megjegyezni, nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy amikor az ember az Istentől jelt kér, mennyei vezetést kér, akkor az embernek az énjéből adódik az, amikor az ember ragaszkodik a saját elképzeléséhez, hogy onnantól kezdve szinte minden eseményt úgy magyaráz, hogy az ő saját elgondolását próbálja ezzel alátámasztani. Bocsánat, hogy ennyire buta példát mondok, de ennyire elnézést kérek, de szóval ilyen szintre le tudják vinni emberek ezt a kérdést. Mit tudom én, valahova el akar menni valaki, és valami olyan helyre, amiről tudva levő, hogy az Isten nem hagyja jóvá, mit tudom én, egy buliba, egy diszkóba, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, szóval valami nyilvánvaló dolgot akar az ember tenni, de magának mégiscsak megpróbálja valahogy megmagyarázni, hogy hát ez mégiscsak jó lenne valamiért, és akkor elindul, tudva az, hogy esetleg az nem helyes, de hát mégiscsak valamit magyaráz magának, és éppen jön a villamos. És akkor azt mondja, lám, ez az Úr akarata, mert éppen jött a villamos. Szóval direkt mondok ilyen buta példát, hogy de, és nem is akarok olyat mondani, amit én már testvérektől hallottam, hogy nehogy valakiben visszaköszönjön valami, tehát, hogy egyszerűen elképesztő, hogy nem tőletek, mert veletek nagyon ritkán beszélek. Tehát szóval az ember mindenbe belepróbál magyarázni, miért? Mert az ember nem teszi le az énjét a keresztlábánál. Tehát kimondani, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd nagyon könnyű, de az egyik legnehezebb feladat feladni a saját akaratunkat. És valóban csak, hogy bármit mutat az Úr, én megteszem, csak hogy tudja meg, hogy mi az ő akarata. Ellen White egyébként azt írja, hogy ha az ember így választ kér az Istentől, most ezt az idézetet kiírtam, de nem olvasom fel, de csak röviden a lényeget, ha valamit kérünk az Úrtól, vezetést, és valamire úgy látjuk, hogy az ő vezetése, azt mondja, akkor ezt is újból vigyük az Úr elé, hogy tényleg nehogy félreértelmezzük az ő szándékát és az ő vezetésének a jeleit. Tehát igen, Gedeon is többször kért jelet, és ő valóban teljesen letette az ő énjét, és teljes egészében az Istenre hagyatkozott. Menjünk tovább, és nézzük meg a harmadik pontot, amit szeretnék kiemelni a gedeoni történetből. Gedeon ugye megbizonyosodik az Úr akaratában, és kivezeti a csapatát az üdv közetre, tehát összehívja ugye a népnek egy részt, tehát ugye akik vállalják a küzdelmet, a midiániták elleni küzdelem, és nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy hány ember csatlakozik Gedeon seregéhez. 32 ezer ember csatlakozik ehhez a sereghez. És hadd kérdezzem meg, hogy tudunk-e valamit az ellenfélről, hogy az ellenfél csapata hány főből állhatott. A pontos létszámot azt nem tudom, de nézzük meg a 6. fejezet, vissza a Bírák könyve 6. fejezetéhez, a 33. verseben, és mikor az egész Midián és Amálek, és a napkeletiek egybegyűltek, és átkeltek a Jordánon, és tábort jártak a Jezreel völgyében. Mit látunk? Az egész Midián, és az Amálek, és a napkeletiek egybegyűltek. Egy elképzelhetetlenül hatalmas nagy sereg volt. És ezzel szemben ott van Gedeon 32 ezer emberrel. Mit érezhetett Gedeon? Hogy hát egy porszemek vagyunk ehhez a nagy sokasághoz képest. Hatalmas a túlerő. És ezért mit csinál Gedeon? Azaz mit nem tesz meg? Nem teszi meg azt, amit minden hadba vonulás előtt, már Mózes idejétől kezdve kötelesek voltak megtenni, akik a harcot irányították és vezették, kötelesek voltak megtenni, hogy egy felhívással fordulnak az emberekhez, az egybegyűlt katonákhoz, vagy a néphez, akik indultak a harcba. És hogy szólt ez a felhívás? Csak kívülről idézem, ha valaki szőlőt ültetett, és még nem aratta le, vagy nem evett a gyümölcséből, menjen haza, nehogy más szüretelje le ugye először a gyümölcsöt. Ha valaki házat épített, de még nem avatta fel, menjen haza, nehogy más avassa fel az ő házát. Valaki eljegyzett magának menyasszony feleséget, és még nem vette el, menjen haza, vegye el a feleségét, nehogy más vegye el az ő kiválasztottját. És amikor ezt végig kellett mondani, utána kellett még mondani valamit. Mózes 5. könyvének a 20. fejezetéből azért ezt az egy biblia verset hadd olvassam fel. Így szólt az utolsó felhívás, még további szóljanak az előjárók a néphez, ezt mondván. Kicsoda olyan férfi, aki félénk és lágyszívű. Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy az ő atyafiainak szíve úgy meg ne olvadjon, mint az ő szíve. Tehát ezeket a felhívásokat kellett intézni, és ezt Gedeon nem tette meg. Mert hát csak 32 ezeren vannak, és mi lesz, hogyha még sokan elmennek ezek után? Nem tette meg Gedeon ezt a felhívást. És nézzük meg akkor ezek után a 7. fejezetben, a 2. és a 3. versben mit olvasunk. Mondta az Úr Gedeonnak, több ez a nép, mely veled van, hogy nem kezébe adhassam Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván, az én kezem szerzette szabadulást nekem. Azért kiálts-e népnek füle hallatára, és mondván, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileát hegységéről. És visszatértek a nép közül 22 ezren, és csak 10 ezren maradtak ott. Tehát Gedeon nem akarta ezt a felhívást elmondani, de az Úr mondta, hogy igen, mondjad, ki az, aki félénk szívű, menjen vissza. Gedeon elmondja, mennyien mennek vissza? 22 ezren. De álljunk meg itt egy pillanatra, miért volt az Úrnak a rendelkezése? Mert az egyértelmű volt, ugye, az első három, amit megemlítettem, hogyha valaki még nem evett a szőlője gyümölcséből, nem lakott még a háza, nem avatta fel a házát, nem vette még el a feleségét, stb. Ez érthető, ugye, az isteni szeretet, törődés. Szóval ez abszolút érthető, ugye, amit az Isten mond. De ez miért kellett ezt mondani, miért kellett a csatából, vagy a csata előtt elküldeni azokat, akik félénkek voltak, és lágyszívűek? Miért? Szeretnék olvasni egy idézetet a Párkelták és Proféták című könyvből, egy rövid idézetet a következőképpen. Így olvasom. Mivel az ellenség számához képest olyan kevesen voltak, ugye Gedeon mellőzte a rendelkezés kihirdetését, de az Úr látta, hogy büszkeség és hitetlenség lakik népe szívében. Gedeon buzdító felhívására készségesen felsorakoztak, de sokan félelemmel teltek el, amikor látták a midiániták tömegeit. Tehát látta az Úr, hogy félnek, de most figyeljük. Mégis győzelem esetén éppen ezek igényelték volna maguknak a dicsőséget, ahelyett, hogy Istennek tulajdonították volna a győzelmet. Nagyon-nagyon érdekes ez a mondat, én ezt a mondatot úgy annyira úgy elgondolkodtam ezen a mondaton. De egy másik idézetet is hadd olvassak fel a 7 Perák kötetből. Az Úr nem akarta, hogy bárki vonakodva induljon a harcba. Ez a kijelentés azt is hangsúlyozza, és most figyeljük, és nekünk jön a tanulság, hogy milyen áldatlan hatása tud lenni annak, akiből hiányzik a hit és a bátorság. Továbbá, hogy az ember gondolatai és érzései a cselekedeteire is kihatnak. Nem döbbenetes ez a mondat? Figyeljük meg még egyszer ezt a mondatot. Milyen hatása van az embernek a környezetére, nekünk a gyülekezetbe, csak most gondoljunk a gyülekezetre. A végidején itt vagyunk, hatalmas küzdelem előtt állunk. Hadd kérdezzem, nagy küzdelem előtt állunk, mint Gedeon és a csapata? Hatalmas küzdelem előtt állunk. De milyen hatással vagyunk egymással? Elkezdjük egymásnak mondani, hogy te figyeld, hú, még ez is lett, hú, tehát ilyen. Vagy pedig buzdítjuk és bátorítjuk egymást az Isten ígéreteivel. Hadd mondjam, csüggedést áraszt a mi lelkületünk, vagy pedig hitet áraszt a körülöttünk levőkben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, óriási a felelősségünk, hogy milyen hatást gyakorolunk a mi hittestvéreinkre. Egy idézetet szeretnék, egy másik idézetet is még felolvasni, hogy a végidején mi lesz a mi nagy próbánk, figyeljük. Álljunk az igazság oldalára, mikor a többség elhagy minket. Gondoljunk bele, hogy elhagyják őt hány ezren. Álljunk az igazság oldalára, amikor a többség elhagy minket. Harcoljuk az Úr harcát, amikor kevés a harcos. Izzó lelkesedést kell merítenünk mások hidegségéből, bátorságot mások gyávaságából, és hűséget az árulásukból. Ez lesz a mi próbatételünk. Nem döbbenetes idézet? Tehát erőt meríteni a mások gyengeségéből, lelkesedést a mások hidegségéből, bátorságot a gyávolságból, hűséget az árulásból. Ez lesz a végidején a nagy próbánk. És éppen ezért az Úr arra buzdít bennünket, hogy mi segítsünk egymásnak, bátorítsuk egymást, mert kihat a lelkületünk a másik emberre is. És ugye az Úr nem akarta, hogy ugye a gyávák, a félénkek elbátortalanítsák a többieket is. És azon kívül ez a mondat is nagyon-nagyon fontos, hogy az ember cselekedeteire is kihatnak az érzései. Ha az ember belülről nem győzi le a gyávaságot, nem kéri az Istentől az erőt, akkor gondolhatja magában azt, hogy én ki fogok állni. Hadd kérdezzem meg, ki erre egy tökéletes példa, aki azt gondolta magáról, hogy hát ő az életét és a vérét is kész adni Jézusért. És mégis a gyávaság mit okozott nála? Jézus Krisztus megtagadásához vezetett Péter életében. Egy szolgáló lány. Ugye félt, megijedt, és ebbe belekerült, ebbe a hatalmas nagy bűnbe. Menjünk tovább, és nézzük meg, itt marad 10 000 ember. Olvassuk a 4. verset a 7. fejezetből, és nézzük meg a következő nagy tanulságot. És mondta az Úr Gedeonnak, még ez a nép is sok, vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket, őket neked. És amelyikről azt mondom neked, ez menjen el veled, az menjen el veled. De bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. Nem olvasok a közbenső levő igéket. A 7. vers azt mondja, és mondta az Úr Gedeonnak, e 300 férfiú által szabadítalak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és adom Midian kezébe, a többi nép pedig menjen el kiki a maga helyére. Álljunk meg itt egy pillanatra, 300 ember marad azzal a mérhetetlen túlerővel szemben. Szeretném megkérdezni, hogy ebből önmagában mi a tanulság, ami számunkra? Ebből mi a tanulság és a bátorítás, ami számunkra? Az Isten nem tömegben gondolkodik. Az Isten előtt teljesen mindegy a létszám. Az Isten előtt egyetlen egy dolog számít, hogy ki az, aki átadott életű. Ki az, aki igazából féli az Istent. Ki az, aki igazából megbízik az isteni vezetésben, aki szembefordul önmagával, engedi, hogy az Úr munkálkodjon rajta és általa. Az Istennél teljesen mindegy a létszám. És nézzük meg, olyan elgondolkodtató ez. Talán egy idézetet hadd olvassak. Nagyon-nagyon szeretem ezt az idézetet. Miért is fogom felolvasni ezt az idézetet? Azért, mert mi emberek sokszor létszámban gondolkodunk, ahogy az előbb megemlítettem. Akkor érezzük magunkat biztonságban, ha sokan vagyunk. Ha kevesen vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy na hát itt van igazából a félnivalónak, tehát a félelemnek az időszaka. De nézzük meg, egy idézetet hadd olvassak az Apostolok története című könyvből a következőképpen. A világ millióihoz arányítva, Isten gyermekei mindenkor csak kicsiny nyáj. De most figyeljük. De ha helytállnak az igazságért, ahogy azt az Úr szent ígéjében kinyilatkoztatta, akkor Isten lesz a mencsváruk. És most jön megint majd egy olyan mondat, amit szintén szinte tanulnivaló. A mindenható Isten széles pajzsa alatt meghúzódhatnak. Miért? Figyeljük ezt a mondatot? Isten mindenkor a többség. Nem gyönyörű ez a mondat? Isten mindenkor a többség. Tehát teljesen mindegy, mennyien vagyunk létszám szerint. Hiába vannak valahol nagyon sokan, ha nem átadott életű emberek, az Isten nem lehet közöttük. De ha mi igazából szembeforunk, a fordulunk a mi bűneinkre, és ezért mondja az Úr, hogy egy maradékot, egy kis népet fog magának tisztítani, aki által majd hatalmas munkát fog tudni elvégezni. Igen, mert Isten mindenkor a többség. Nézzük meg, nem ugyanez volt Elizeus próféta idejében is, amikor Géházi szemeit megnyitotta az Úr. Mit látott? Többen vannak azok, akik velünk vannak, mint akik ellenünk vannak, mert Isten mindenkor a többség. És nézzük meg tovább a történetet, talán csak egyetlen egy gondolatot szeretnék még itt megjegyezni, mielőtt a következő gondolatra rátérünk, hogyha az ember így tekintene az élethelyzetekre, akkor a gyávaság és bátorság kérdését is egészen másképp értékelni. Mert félnénk olyan úton elindulni, amely teljesen bizonyosnak látszik, széles út, sokan vannak rajta, de az Isten nem jöhet velünk, félnénk erre az útra lépni. De ugyanakkor bátran mennénk azon az úton, amely szakadékokkal, veszedelmekkel teli, de tudjuk, hogy az Isten ott van velünk. Nézzük meg az ötödik mozzanatot, amit szeretnék kiemelni, és előtte szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy ennyi előzmény után, ami most már ott van Gedeon életében, ennyi előzmény után vajon Gedeon féle vagy nem fél? Ott van mellette 300 ember, ugye előtte volt a három jel, amit kap az Úrtól, az Úr közvetlenül beszél vele, elküldi, stb. Stb. Hadd kérdezzem meg, hogy Gedeon vajon fél szerintetek, vagy nem fél? Biztos vagyok benne, hogy Gedeon félt. Ha nem is rettegett, mert nagyon megbízott az Úrban, de ott volt benne azért az a, hát nem tudom mit mondjak, szorongás, vagy hát egyfajta félelem lehetett benne. Honnan tudjuk ezt a Bibliából, hogy ott volt benne? Nézzük meg a 7. fejezetet, a 9-től 11-ig terjedő verseit. És mondta néki az Úr azon az éjszakán, kelj fel, menj el a táborba, mert kezedbe adtam őket. Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Púra, a te szolgád a táborba. És hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És lement ő és Púra, az ő szolgája, a fegyveresek, bocsánat, kicsit sötét van itt, a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak. Mit látunk? Azt mondja, ha félsz lemenni, félsz elindulni az ütközetre. Na és itt szeretnék egyetlen egy gondolatot csak megjegyezni, hogy az Isten mennyire kegyelmes az emberhez, mennyire látja, hogy ott van bennünk alapvetően, itt a bűn világában ott van bennünk a félelem. És nézzük meg, hogy van egy olyan csodálatos, ige a Szentírásban, amit én annyira szeretek, Jeremiás síralmaiban, azt olvassuk, Jeremiás így fordul az Úrhoz, hogy közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd, ne félj. Tehát az ember valóban azt várja az Istentől a félelmes, nehéz helyzetekben, hogy az Isten vigasztalja, bátorítsa ezzel a bátorítással, hogy ne félj. És az Úr látta pontosan, nem örül a mi félelmeinknek, de újból és újból bizonyítékát adja annak, hogy itt van velünk, ne féljünk, ne csüggedjünk, mert ő lesz az, aki megsegít bennünket. Menjünk tovább, és szeretném a következő kérdést feltenni óriási tanulságként a mai életünkre, a mai helyzeteinkre vonatkozóan. Szerintetek Gedeon tudta-e, hogy fog megvalósulni az isteni ígéret, hogy milyen módon kell nekik majd, vagy hogy fogják majd megnyerni ezt a küzdelmet? Ezt tudhatta Gedeon előre? Előre nem. Az Úr elmondta neki a megfelelő pillanatban, hogy mit kell tenni. De előre ők nem láthatták a küzdelemnek a végét és az egész helyzetnek a kimenetelét. De hadd mondjam, nem ugyanez volt az összes hithős életében? Mózes láthatta azt, hogy hogy fog az isteni ígéret megvalósulni, amikor ott állt a veres tenger partján, és mögötte ott van az egyiptomi sereg, előtte ott van a tenger? Tudta, hogy az ketté fog nyílni? Nem tudta. Az Isten akkor hozza a megoldást, amikor ott van a helyzet, amikor oda kerülünk. Az Isten nem előre nyilatkoztat ki nekünk dolgokat, bizonyos dolgokat, hogy megtanuljunk hitben járni. Vagy gondoljunk Józsuéra és a Jerikó falai leomlására. Vagy gondoljunk például a pünkösdnapi eseményekre. Szerintetek tudták a tanítványok, hogy majd hogy fog megvalósulni, hogy ők bizonyságul lehetnek, és majd fogják tudni az evangéliumot hirdetni az egész akkori világnak? Hát fogalmuk nem volt, hát ott voltak a nyelvi akadályok, fogalmuk nem voltak, meg féltek, ezért semmit nem tudtak. És mikor jött a megoldás? Amikor kiöntetett a Szentlélek, ugye, akkor ott volt a megoldás, hogy mit kell tenniük. Tehát ezt csak bátorításul szeretném megjegyezni, hogy ne gondoljuk azt, hogyha most nem látjuk, hogy hogy fog megvalósulni a végső nagy evangélium hirdetés, és amit az Úr ránk bízott. Ne ezen gondolkodjunk. Az Úr a megfelelő időben értésünkre és tudtunkra fogja adni. A mi részünket tegyük meg. És az Úr gondoskodik a megfelelő időben a szabadításról, a megoldásról. És nézzük meg ezek után a történetnek a végét. Nézzük meg a 7. fejezetben, olvassuk a következő bibliaverset. Mi volt a feladatuk ezeknek az embereknek, ugye mit kellett tenniük? Azt olvassuk, és mikor a 300 ember belefújt kürtjébe, ugye össze kellett törni a cserépkorsót, ugye fáklyát kellett a kezükbe tartani, és belefújni a kürtbe, nézzük meg, és mikor a 300 ember belefújt kürtjébe, fordította az Úr kinek-kinek fegyverét az ő fele barátja ellen az egész táborban, és egész Bécsittáig futott a tábor, stb. Eddig és addig. Tehát, mit látunk? Az Úr hatalmas dolgot cselekedett, ezáltal a teljesen elnézést, hát mit mondjunk, milyen módszer volt ez? Kürtöt megfújni, fáklyát lengetni, korsót széttörni. És itt volt ez a hatalmas győzelem, mert az Úr egymás felé fordította az ellenségnek a fegyverét. Álljunk meg megint egy pillanatra, és visszatérünk az előző gondolathoz, amit megemlítettem. Nem mondjuk azt, hogy hát lehetetlen, hát hogy mit, hogy ezt nem tudjuk megvalósítani, amit az Úr kér. Hát milyen, semmi erőnk nincs, semmi lehetőségünk nincs erre, hogy mindenhova eljusson az üzenet. De hadd kérdezzem meg, nehéz volt széttörni azt a korsót? Nehéz volt megfújni a kürtöt? Jó, egy zenész biztos szebben fújja meg, de értitek? Meg egy fáklyát lobogtatni? Hadd mondjam, a leggyengébb és legerőtelenebb közöttünk is ezt meg tudja csinálni. De ezek csak eszközök az Isten kezében, hogy a lélek hatalmasan tudjon munkálkodni, és erre mindannyian képesek vagyunk. Tehát az Úr nem fog olyan feladat elé állítani bennünket, hogy csődöt mondunk, ugye sokszor használja ezt a kifejezést, legalábbis a fordítók Ellen White írásaiban. Az Úr nem fog olyan feladat elé állítani bennünket, hanem az egyszerű eszközök által az Isten hatalmas dolgokat fog tudni rajtunk keresztül elvégezni az ő ígérete szerint. Így olvasok egy idézetet a Pátriárkák és Proféták című könyvből, a következőképpen olvasom. Figyeljük! Ebben a jelentős vereségben nem kevesebb, mint, tudjátok mennyien haltak meg a midiániták közül? Azt mondja, nem kevesebb, mint 120 ezer megszálló pusztult el. 120 ezer. Midian hatalma megtört úgy, hogy soha többé nem voltak képesek háborút indítani Izrael ellen. A hír, hogy Izrael istene újból hadakozott népért, gyorsan elterjedt. Nincs szó, ami leírhatná a körülöttük lakó nemzetek rettegését, amikor megtudták, hogy milyen egyszerű eszközökkel győzedelmeskedtek a merész, harcezett nép hatalma ellen. Az Isten ezt hajtotta végre egy néhány ember által, akik őszintén átadták magukat az Úrnak, és elkötelezték magukat az Úr mellett. És én befejezésül egy záró, hetedik pontként egy záró tanulságot szeretnék felolvasni, egy nagyon-nagyon szép idézetet az első Bírák című fejezetnek az hát a közepe felé, mindegy, ebből a könyvből a 607-608. Oldalról a következőt olvasom. A trombita megfúvásának egyszerű feladata Józsué serege esetében Jerikó falai alatt, valamint Gedeon kicsin csapatánál a midianita seregek közül Isten hatalma révén vált hatékony fegyverré ellenségei erejének legyőzésére. Az emberek által kigondolt legtökéletesebb rendszer is csődöt mond Isten hatalma és bölcsessége nélkül, míg a legkevésbé ígéretes terv is sikert hoz, ha Isten rendelte, és ha alázattal és hittel fognak hozzá. Az Isten iránti bizalom és az akarata iránti engedelmesség ugyanolyan lényeges a keresztény lelki küzdelmeiben, mint Gedeon és Józsué kánaanitákkal vívott csatáiban volt. Először csak ennyi, mindjárt olvasok még egy mondatot, de nézzük meg ezt a nagyon elgondolkodtató gondolatot, hogy amit emberek bölcs, hatalmas tervnek gondolnak, kudarcot vallhat. De a legegyszerűbb terv is, ha az Isten van mögötte, ha ő késztet rá, ha őt hívom segítségül, akkor a legnagyobb győzelmeket lehet vele és általa aratni. Utána így olvasom. Isten arra akarta megtanítani őket, és most figyeljük ezzel bennünket is, hogy higgyenek benne, bizalommal keressék a segítségét minden veszélyben. Minden veszélyben. Ott olyan túlerő volt, hogy megsemmisüléssel fenyegették ugye az izraelitákat. Azt mondja, arra akartatni megtanítani Gedeont és az ő népét, és ezzel bennünket is, hogy higgyenek, minden veszélyben bizalommal keressék az ő segítségét. És utána így olvassuk, ma is éppen úgy kész együtt munkálkodni népe erőfeszítéseivel, és nagy dolgokat véghez vinni, gyenge eszközök által, mint akkor. És a záró mondat így hangzik, figyeljük meg, annyira meghatóan szép, az egész menny arra vár, hogy igényeljük Isten bölcsességét és hatalmát. Nem döbbenetes ez a mondat? Az egész menny arra vár, hogy igényeljük Isten bölcsességét és hatalmát. Az Isten átadott életű emberekre ránk vár, hogy forduljunk szembe a mi bűneinkkel, hogy valóban megtisztult szívvel, lélekkel, egy szívvel, lélekkel tudjuk őt keresni, és keresni az ő akaratát, hogy valóban az ő lelke által megvilágosítást adhasson nekünk, hogy utat tudjon nekünk mutatni. És az Isten csoda dolgokat fog a mi életünkben is cselekedni, és az ígéret meg fog valósulni. Az ígéret meg fog valósulni, hogy olyan hatalmas tömeg fog majd megtérni. Emlékszünk, mit mond a Biblia, milyen kijelentések szólnak? Ugye azt mondja az Úr, hogy ugye az üzenet minden néphez, nyelvhez el fog jutni, ugye az Isten országának ez az evangéliuma fog hirdetetni a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég, és ennek az üzenetnek milyen lesz az ereje? Azt mondja, hogy népek jönnek világosságot hoz, és királyok a néket feltámad dicsőséghez. És mit mondott? Annyira gyönyörű ott, azt olvassuk az Ószövetségi Szentírásban, Ézsaiás prófétánál, amikor azt mondja, hogy azt fogod mondani, hogy hát kiszülte ezeket nekem, hiszen én gyermektelen és magtalan voltam, kinevelte föl nekem ezeket. És emlékeztek, mit mond? Azt mondja, hogy még gyermektelenséget fiai azt fogják mondani neked, hogy menj el innen, mert szűkös ez a hely nekünk. Gyermektelenségetnek fiai. Nem érdekes kifejezés? Amikor az ember illéshez hasonlóan azt gondolja, hogy egyedül maradtam. Milyen kevesen vagyunk, alig vagyunk. De még gyermektelenséget fiai azt fogják majd mondani neked, hogy menjen innen, mert kevés és szűkös nekünk ez a hely. Érzékeltetve azt, hogy népek fognak jönni világosságothoz, és királyok a néket feltámadt üdvösséghez. és én szívem mélyéből kívánom, hogy Gedeon történetéből tanuljuk meg ezeket a törvényszerűséget, szálljuk oda magunkat az Úrnak, hogy fel tudjon bennünket most itt a végidején használni a minden elképzelést felülmúló hatalmas munkában, dicsőséges munkában, és hogy tanúi legyünk annak a hatalmas lélek aratásnak, amit ő megígért, és mit mond? Azt mondja, hogy akkor majd örömtől fog remegni a te szíved. És én szívem mélyéből kívánom, hogy valóban ezek között lehessünk, és megláthassuk azt a minden elképzelést felülmúló hatalmas győzelmet, és részesei, átélői lehessünk mindennek. Amen.